élénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, este 24-30 fok között alakul a hőmérséklet, nagy tavaink vize 24-26 fokos. 10 órakor jelentkezünk híradással legközelebb. 4 perccel múlt 9 óra.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Száz éve született, és 1944-ben, július 31-én tűnt el a francia partok közelében Antoine de Saint-Exupéry. Az utóbbi hetekben, szinte a centenárium napjaiban a sajtó reflektor fényébe került, na nem az amúgy igen elismert írói életműve miatt, hanem mert Franciaország közelében megtalálták lezuhant repülője újabb darabjait. Úgyhogy Exupéry nevétől zeng a világ. Kiállítás nyílt róla a párizsi Pantheonban. Emlékének szentelik a június 30-a és július 2-a között tartandó idei nizzai nemzetközi könyvfesztivált. Ki is volt ő valójában regényei és levelei tükrében? Erre kerestük a választ Bikácsi Gergely kritikussal.
Mint a két magánlény küzdött volna benne, az egyik léha életet élő, dúsgazdag, bár elszegényedett dúsgazdag arisztokrata familiából származó ficsúr, aki ugye nagyon jóvágású, jóképű, fogyasztja a lányokat, éjszakai életet él. Léha figura mögött pedig van egy ilyen nagyon vívódó, filozófiával is foglalkozni próbál. Ez a kettőség, ez a harc önmagában, ez meghatározza a műveit is, de még inkább az életét.
Mikor kisfiú voltam, messze visszamegyek a gyerekkoromba. A gyerekkor az a nagy föld, ahonnan mindenki jön. Honnan jöttem? A gyerekkoromból. A gyerekkoromból jöttem, ahogy egy országból jön az ember. Szóval, mikor kisfiú voltam, egy este furcsa tapasztalatra tettem szert. 5 vagy 6 éves lehettem. Este 8 óra volt. 8 óra, mikor a gyerekeknek már le kell feküdni. Kivált télen, mert már sötét is van. De én rólam megfeledkeztek. Volt annak a nagy vidéki háznak a földszintjén egy előcsarnok, amit én óriásinak láttam. Abból nyílt az a meleg szoba, ahol mi gyerekek vacsorázni szoktunk. Én mindig féltem ettől a nagy előcsarnoktól, talán azért, mert a közepe táján égő gyenge lámpa inkább jelzés, mint lámpa. Nagyon gyéren világította meg, mert a csöndben recsegett a faburkolat, mert hideg volt, mintha pincébe jutottunk volna a fényes meleg szobákból. De azon az estén, ahogy észrevettem, hogy megfeledkeztek rólam, engedtem a rossz ördögének. Lábujjhegyen az ajtóhoz osontam, lassan lenyomtam a kilincset, kiléptem az előcsarnokba, és alattomban nekiláttam a világ felfedezésének. Hanem a faburkolat recsegését az égi harag jelének vettem. Úgy láttam a félhomályban, hogy a faburkolat mélyített mezői rosszallóan néznek. Nem mertem tovább menni. Nagy nehezen felmásztam egy gyámkőre, és rogyatozó lábakkal, dobogó szívvel nekivetettem a hátam a falnak, mint a hajó törött a sziklának a tenger közepén. Ekkor kinyílt az egyik szalon ajtaja. Két nagybátyám, akik iránt szent félelemmel viseltettem, újra rácsukta az ajtót a hangzavarra és a világosságra, és sétálgatni kezdett az előcsarnokban. Rettegtem, hogy rám találnak. Egyikük, Über, maga a megtestesült szigorúság volt a szememben. Az isteni igazságszolgáltatás küldötte. Soha még csak egy fricskát se adott senki gyereknek. De valahányszor valami bűnt követtem el, összevonta rettenetes szemöldökét, és azt mondta: legközelebb, ha Amerikába megyek, hozok egy fenekelőgépet. Amerikában minden tökéletesítve van. Azért olyan jók ott a gyerekek. És a szülőknek is nagy kényelem.
Az egyrészről tétova, félelmekkel teli fiúcska azonban kezdetektől céltudatosan, nagy ambícióval készül, hogy hadirepülő legyen. 21 évesen leteszi a kereskedelmi pilótavizsgát.
Drága mamám, eljött a nagy nap. Sorozó bizottság elé kerülök. Mint egyetemi felvételizőt a tüzérségbe soroznak be, és október 15-én indulok. Az egység parancsnokomtól kapok engedélyt, hogy folytassam a tanulmányaimat, és a Szent Lajos óráira is járhatok, de nem kötelező élni az engedéllyel. Ha felvesznek a haditengerészetire, akkor minden rendben. Ha kivágnak, átkérem magam a hegyi vadászokhoz. A tábornok szerint ez rendkívül egyszerű, annál is inkább, mert ez esetben elég könnyen választhatom meg az ászlóaljat. Már találkoztam eléggé belevaló bajtársakkal, akikkel elhatároztuk, hogy ha nem vesznek fel minket, egy zászlóaljba jelentkezünk. Ha majd a frontra kerülök és beleegyeznek, a repülőkhöz kérem magam. Minden esetre október 15-től vagy 30-tól katona leszek. Tisztelettudó fia, Antoine. Most estem túl a sorozáson, alaposan megvizsgáltak, vagy 30 fickó járult Ádám kosztümben az emelvényen trónoló bizottság elé. Természetesen megfeleltem, még gratuláltak is.
Mindeközben nem tud elszakadni a mamától. Sem érzelmileg, sem anyagilag nem függetlenedik. Ekkori levelei tanúsága szerint karrierje elindul, s az élete végéig pénzavarral küzdő Antoine folyamatosan kéri az apanást.
Strasbourg 1921. május. Drága mamám, tessék elképzelni, amíg a kiképzésem nem kezdődik el, elméleti oktató leszek. Megbíztak, hogy május 26-tól előadásokat tartsak a robbanó motorokról és az aerodinamikáról. Osztályt kapok. Netán fekete táblám lesz, és egy sereg diákom. Ezek után már biztos, hogy repülő növendék leszek. Pillanatnyilag mások ellenkező véleményével szemben elragadónak érzem a katonáskodást. Először is sportolunk. Lényegében a hadsereg egy nagy futballiskola. A kollégiumi játékok, mint kidobós vagy bakugrás is műsoron vannak, avval a különbséggel, hogy parancsra csináljuk, és ha rosszul játszunk, a tömlöc nedves szalmájára fektetnek. A másik, ami a gimnáziumra emlékeztet, XY írja le 100-szor, gyülekezőkor a parancsnoktól balra haladunk el. Ma este azonosíthatatlan csípés. Rokon szenvesek a hálótermi társaim. Nagyokat csatázunk a hengeres párnákkal. Ők is kedvelnek engem, ami sokat számít, bár én több párnát vagdosok hozzájuk, mint amennyit ők hozzám. Visszatérve a tanárságomhoz. Hát ez mégiscsak röhelyes. Professzor tisztelhet bennem, mama. Van egy rakás, elég drága könyv, meg kellene vennem őket az óráimra. Ha készhez vette levelemet, tudna küldeni pénzt? Másrészt meg tudna-e küldeni 500 frankot havonta? Körülbelül ennyit költök. Párizsban van mama? Érdemes lenne Strasbourgon át hazatérnie, pompás város. Ha nem most, akkor később, amikor már nekem, mint tanárnak, garmadával lesz kimenőm. Hát ennyi. Búcsúzom. Szeretettel ölelem. Tisztelettudó fia, Antoine. Mindig a kaszárnyába küldje a pénzt. A leveleket vagy a városba, vagy a laktanyába. SOA, második repülőezred, Strasbourg központ, Alsó-Rajna-vidék.
Októbertől már hadnagy Párizs mellett a 34. repülőezredben. 23-ban éri első balesete, ami után akkori szerelme, s az életében a végzett asszonyát betöltő nő, Louise de Villemorin kizsarolja, hogy mondjon le a pilóta életről. Átmeneti munkák időszaka következik, téglagyári irodista, majd teherautógyári ügynök lesz. Természetesen álmai asszonya szakít vele, s ő visszatér a repüléshez, a halálveszélyhez. 28-ban parancsnok egy légitámaszponton a marokkó-mauritániai határövezetben, majd a következő évtől az Aeroposta Argentina igazgatója Buenos Airesben.
Buenos Aires, 1930. január 13. Micsoda meglepetés, Rinett! Olyan kevéssé számítottam a levélkéjére. Valóban sokkal többet adott, mint gondolná. Úgy visszajogok Argentinától, ahol élek, és legkívánt Buenos Aires-től, hogy a levél ezernyi szeretett és elfelejtett dologgal árasztott el. A portóik, a lemezjátszó, az esti beszélgetések, amikor megjöttünk a moziból, és lépnél a pincér, és Eusebio, és a mód felett siratott varázsos nyomorom. A hónap elejétől a végéig a napok különböző színűek voltak. Minden hónap szép kaland volt, és nagyszerű a világ, mert mindenre vágytam, miután semmim sem volt. Akkor hatalmasnak képzeljük a szívünket. Most, hogy megvettem a bőrből készült gyönyörű bőröndöt, amiről álmodtam, a különlegesen puha kalapot és a három mutatós kronométert, már nincs mit reméljek. És a hóvégék nélküli itteni hónapok milyen rosszul ütemezik a sivár életet. De leginkább a könnyű árnyszerűségem ért véget. Pedig ettől voltam én, hogy sovány voltam, mint egy árnyék. Elnehezettem. Megöregedtem egy nem vágyott szerepben, mert üzemigazgató vagyok az Argentin Légiposta Társaságnál, az Aeropostal leányvállalatánál, a belföldi járatok számára alapították. 3800 kilométeres hálózatom van, percről percre szívja el belőlem, ami drága ifjúságomból és szabadságomból megmaradt. 25 000 frankot keresek havonta, nem tudok vele mit kezdeni, és halálra fáraszt, hogy elszórjam. Kezdek fulladozni egy olyan szobában, ahol 1000 holmit tornyoztam fel, amit sosem fogok használni. Belebetegszem mihelyt az enyémek. Mégis minden nap növelem a kupacot. Nyilván tudtamon kívül egy ismeretlen istennek áldozok. De nem tudom, kell-e sajnálnom Párizst. Annyira nem érzem most otthon magam. Az emberek olyasmikkel foglalják el magukat, amihez nincs közöm. Az idejük töredékét szánják rám, nincs már meg a láthatatlan helyem, ezt nagyon pontosan lehet érezni. Egyetlen vigaszom, hogy repülök. Ellenőrzéseket, kísérleteket végzek, megismerkedem az új vonalakkal. Soha sem repültem ennyit. Tegnap előtt érkeztem vissza a távoli délről, 2500 kilométer egy napi úton. Szép kis sportja. Viszontlátásra, Rinett.
Na most ez így megy neki, sivatagba is tud vándorolni, késsel a kezében várni a támadó berbe, utána ül egy íróasztalnál, ahol vezérigazgató, szóval ez egészen különös számomra, mert lehet, hogy nem mindenki lepődik meg ezen, és ugyanígy az életében betegen és sérülten eltítsák már a háborús repüléstől, de ő 44-ben még jelentkezik, csak háromszor engedik, de akkor kikúnyerálja, hogy még többször lehessen, és egy utolsó pótrepülés, amiben el is tűnik.
Egy kicsit kereste is ezt a halált, tehát kereste a kihívásokat. Többször lezuhant. Egyszer 3 napig volt úgy a sivatagban, étlen szomjan, hogy majdnem meghalt. Egyrészt volt egy nagyon jó értelemben vett hazafiság ebben, de volt egy menekülés valami előtt.
Leginkább önmaga, szóval bizonyítási kényszer, ezt akartam mondani, volt benne.
De én ismerem a magányt. 3 sivatagi esztendő jól megtanította magány ízére. Az ember nem rettem meg ott attól, hogy ifjúsága sivártájon telik el. Úgy tűnik, távol tőle lassan, egyre vénül a világ. A fák meghozták gyümölcsüket, a föld gabonái beértek, és az asszonyok is szépek már. Az évszak nőtt önnő, sietni kellene hazatérni. Az évszak nő, és az ember nem mehet haza. És a föld javai kiperegnek ujjai között, mint a buckák finom homokja. Az emberek általában nem érzik az idő folyását. Ideiglenes békében élnek. Mi azonban éreztük, mihelyt egyszer leszálltunk a repülőtéren, és ránk nehezedett az örökös passzát szél. Olyanok voltunk, mint a gyors vonat utasa. Tele van az éjszakába belekattogó tengelyek zajával, s az ablak mögött elsuhanó fényfoltokból sejti meg a tájak, falvak, elvarázsolt vidékeik életét, amiből az utazó nem tarthat meg semmit magának. Könnyű lázban, fülünkben még a repülés fütyülő zajával, a repülőtér békés nyugalma ellenére mi is úgy éreztük. Úton vagyunk. Ráeszméltünk, hogy szívünk dobogása ismeretlen jövő felé ragad a szelek áramain keresztül. A sivatagi életet még súlyosabbá tették a felkelő törzsek. Kebb Zsübi éjszakáiba, mint egy toronyóra ütése harsant bele negyed óránként az őrszemek hangja. Így figyelmeztették egymást csórjában erős, szabályos kiáltással. Így védekezett a spanyol erőd a lázadók vidékének kellős közepén a rejtelmes, kiismerhetetlen fenyegetések ellen. És mi, a vakhajó utasai, hallgattuk a mind közelebb hangzó, egyre öblösebb kiáltásokat, amint köröket vetnek fölöttünk, mint tengeri madarak. Mégis szerettük a sivatagot. A sivatag eleinte csönd és üresség. Nem nyílik meg mindjárt az első napon szerelmesének, hiszen egy otthoni jámbor kis falu is elleplezi magát. Ha nem mondasz le érte az egész világról, ha nem fogadod el hagyományait, szokásait, versengéseit, soha nem fogod megismerni, mint hazát, otthont, amelyet mások szeretnek. Két lépésre tőled a férfi, aki kolostorába falaszta magát, és számodra ismeretlen szabályok szerint él, valóban tibeti magányba vész, olyan messzeségbe, ahová soha semmiféle repülőgép nem vihet el. Hiába néznéd meg celláját, üres az. Az ember birodalma bent van, önmagában. A sivatag se homokból, berberekből és fegyveres mórokból áll. Megszomjazol, és egyszerre felfedezed, hogy a kút, amelyet ismertél, fölragyog a távolokban. Egy láthatatlan asszony egy egész házat elvarázsol, és egy kút messzire ér, akár a szerelem. A homok eleinte sivár, azután eljön egy nap, amikor egy fegyveres fölkelő csapat közeledésétől félsz, és akkor észreveszed annak a nagy kabátnak a hajlásait, amelyet a sivatag visel. A felkelők is átváltoztatják a sivatagot.
Írni kezd, persze a pilóta életről, bizonyítani akar, hogy ő írónak is kiváló.
Buenos Aires, 1930. január. Mamácskám, most az éjszakai repülésről írok könyvet. Ám a legbensőbb értelemben véve magáról az éjszakáról szól a könyv. Egész életemben csak este 9 után élettem fel. Így kezdődik. Az első emlékek az éjszakáról. Az előcsarnokban álmodoztunk, amikor leszállt az éj. A lámpák vonulását figyeltük. Úgy vitték, mint virágos terhet, és mindegyik lámpa szép pálmaárnyat rajzolgatott a falra. Aztán a káprázat megfordult, és a fényes komor pálmacsokrot a szalomba zárták. Akkor befejeződött számunkra a nap, és gyermek ágyainkban behajóztak minket a holnap felé. Ahogy elindultunk, anyám maga fölénk hajolt, angyalok fölé, hogy békés legyen utunk, semmi se zavarja álmainkat, kisimította a takarón a gyűrődést, az árnyakat, az összevisszaságot. Mert az ágyat úgy simítják el, mint Isten újja a tengert. Azután majd jóformán védtelenül vágunk át a repülőgéppel az éjszakán. El nem hinném, milyen hatalmas hálát érzek, amiért az emlékekből ilyen palotát emelt. Érzéketlennek látszom. Azt hiszem, egyszerűen csak borzasztóan védekezem. Keveset írok, nem az én hibám. Az időm felében hallgatok, mint a sír. Ez a hajlam mindig erősebb volt nálam. Antoine.
Akármennyire elszegényedett, de mégis kastélyuk volt, meg nem tudom miért.
És ugyanakkor a grófi címét nem hajlandó használni.
Azt az anyjának írta, hogy nevelekre ne írja rá, hogy Comte Saint-Exupéry. Az nyilván nem érdekelte. Hát, ha valami érdekelte, az ez a bajtársa kerül állandóan ír, a csapat együtt. Hát ez teljesen más, mint egy arisztokratának.
Attitűdjük.
Szinte minden idegen légiós lett volna. Hát, hétről hétre változott, hogy most békét kötnek, ki ellen. Egyébként mint a Casablanca című filmet mindenki látta. Mindenki sunyin várja, péternista rendőr is két kulacsos, és mindenki várja, hogy hova lehet majd átállni. Nem lehetett tudni, mi lesz a háború végén. De még valamit mondanék, amit elfejtek, hogy én más ügyben a spanyol polgárháború magyar visszhangját úgy nézegettem újságokba, és nagyon érdekes, 1937. júliusában, a polgárháború kitörésének egyéves évfordulóján a Pesti Napló, ahol Mára is írt például, az első oldalon közölt két vezércikszerűség, az egyik valami frankóista propaganda miniszter szövege volt, és Saint-Exupéry a másik.
Őrmester, miért mégy a halálba? A Pesti Napló számára írta Antoine de Saint-Exupéry. Madridi front július. Őrmester talpra. Mindnyájan a halálból tértek vissza. És sorra nézem ezeket az embereket, akik most visszajöttek az életbe. Kivált R. őrmestert figyelem, akinek a parancs szerint először kellett volna rohamra indulnia, és aki a roham előtt korán lefeküdt aludni. Ott voltam, amikor felébredt, hogy a halálba menjen. R. őrmester tudta, hogy neki kell először rohamra indulnia. Neki kell az élen futnia a kelepelő gépfegyverek felé, neki kell megtennie először azt a legfeljebb 15 méteres utat, melynek a végén a halál várja. A karavancseli lövészárkok apró munkásházak között kígyóznak. Néhány lépésnyire az ellenségtől R. őrmester talpig felöltözve aludt egy tábori vaságyon. Derék szíján térképtok, revolver, rohamkés. Őrmester, tapra! Az őrmester mélyet nehezet sóhajtott, kifelé fordult, s megmutatta államittas arcát. Szemei csukva voltak, ajka félig nyitva. Az ágya szélére ültünk, s figyeltük ezt a kínos ébredést. Hiszen az őrmester végtelen tengermélységekből evickélt felfelé. Öklével hadonászott, tenyerét hol szétnyitotta, hol összeszorította, mint a sűrű, fekete tengeri algák között csapkodna. Őrmester, talpra! Megrázták a vállát, mire szemhéja megremegett, és egyik kezével végig simította a homlokát. Nehezen vált meg attól a másik világtól, melyben egészen elmerült. Végre felült az ágyon, megtapogatta derékszíján a revolvert, a rohamkést, a térképtokot, ránk nézett. Igen, igen. Itt van már az idő. Nyugodt mozdulattal nyúlt a puskája után. Nem. A parancsot visszavonták. Te vagy az ember. Igen, őrmester. Te egy csapásra felismerted magadban, akit nem ismertél addig. Magadat. És akit magadban felismertél, azt nagynak találtad, és többé nem lehetsz az, aki voltál. Ez vagy te, és nem más. Egy pillanat alatt beteljesültél, s a jövendő a te számodra nem újság többé, s nem ismeretlen. Nincs között többé veszendő javakhoz. Kiterjesztetted szárnyaidat, s halálba mégy az egész emberiségért. Te vagy, aki a napfényre törtél föld alatti üregeidből. Te vagy az alvó, a legnagyobb, az ember. Olyan vagy, mint a muzsikus, aki dallamokat teremt, mint a fizikus, aki megismerésre tanít, mint mindazok, akik az utakat építik, melyet szabadulásunkhoz vezetnek. Nyugodt lélekkel kockáztathatod a halált. Mit veszíthetsz? Ha boldog voltál Barcelonában, többé ilyen olcsó boldogsággal be nem éred. Magasabbra tűzted ki a zászlót, elérted azt a szintet, melyen minden örömnek, szerelemnek, szenvedélynek egyetlen közös mértéke van. Ha pedig szenvedtél, ha egyedül voltál, íme a boldogság és a szeretet vár rád.
Na most az a szöveg egyértelműen diktatúra és frankó ellenes. Nincs benne ilyen mondat, hogy le frankóval természetesen, de hát egyértelműen köztársaságpárti, és hát nem mondtuk, de ebből ki lehet állni, hogy ő tudósító volt, mint újságíró a spanyol polgárháborúban. elég hamar megsértődik, a politikai dolgok miatt a visi kormány felhívására jelentkezett, vagy nem jelentkezett, azt jelenti, hogy nem jelentkezett, akartak valamilyen népfrontszerű dolgot csinálni a Péternék, akkor ő már az Egyesült Államokban, és André Breton, az szintén Egyesült Államokban ugye megtámadta, hogy ez felháborító, hogy ő a Pétern visi kormány listáján szerep, és ő nagyon sértett levelet írt, aminek van egyébként irodalmi és politikai értéke, és azt aztán nem küldte el.
Ez egy nagyon érdekes levél, tehát van benne egyrészt egyfajta nagyon jó értelemben vett humanizmus is. Tehát Brötont, mint a szürrealizmus pápáját egy kicsit azért is támadja ebben a levélben, hogy nem humanista célokért lép fel valaki ellen, hanem önmagában az ellenkezésért, a szembenállásért, amivel egyébként magát a szürrealizmust is nagyon sokan vádolták.
Igen, ez főleg Brötonra jellemző volt, hogy a szürrealizmus pápája az ismert kifejezés, hogy állandóan kizárt embereket megparancsolt. Szent-Exupéry tényleg joggal írja, aki részt vesz és harcol a náci Németország ellen, hogy hát uram, hát talán gondoljuk ezt meg, hogy ki beszélhet itt.
Ami a nácizmussal szembeni állásfoglalásomat illeti, a háború alatt háromszor hívtak be különféle biztonságot nyújtó helyekre. Például a tájékoztatásügyi minisztériumba. Abból a nyilvánvaló szándékból, hogy megmentsék Becses Irhámot. Én azonban elintéztem, hogy a felderítőkhöz osszanak be. Pedig az egyik behívó egy olyan periódusban érkezett, a német offenzíva alatt, amikor három bevetésre induló felderítőből kettő biztosan nem jött vissza. És én egyáltalán nem bíztam abban, hogy megérem a másnapot. Nem rajtam múlott, hogy szerencsém volt, és most abban a privilégiumban lehet részem, hogy André Breton ítélkezik fölöttem. Kár, hogy még sohasem találta magát szemben a problémával. Vállalni a halált. Rájött volna, hogy az embernek olyankor nem gyűlöletre, hanem odaadásra van szüksége. Az ember nem valami ellen, hanem valamiért hal meg. Maga azonban arra tékozolta életét, hogy mindent leromboljon, amiért az emberek általában a halálba mennek. Nem csak a fegyverkezés ellen harcolt, nem csak az egység és az önfeláldozás szelleme ellen, de a másképpen gondolkodás szabadsága és a másképpen gondolkodókat összekötő testvériség ellen is. Harcolt az általánosan elfogadott morál ellen, a vallás, a haza, a család és az otthon eszméje ellen, és általában minden olyan eszme ellen, amelyet az ember maga alkotott, ami csak is az övé, bármilyen is legyen. Maga fanatikus harcosa minden összetartozás abszolút lerombolásának. Bizonyára náci ellenes, de ugyanolyan jogcímen mondhatja magát keresztény ellenesnek is. És a nácizmus elleni harcában kevésbé volt elszánt, mint a vele még szemben álló utolsó bástyák lerombolásában. Sajnálom, hogy ilyen nekem szokatlan hangon kell beszélnem. Mindig tiszteltem mások gondolatait. Nem adom fel a saját nézőpontomat, de mindig igyekszem megérteni másokét is. Ezt az erőfeszítést mindig meghoztam, akkor is, ha magáról volt szó. És bár ritkán gondolkodtam úgy, mint maga, nem mondhatja, hogy bármikor is elítéltem volna. Mindig igyekeztem meghallani, amit mond. Ha nem ezt tenném, olyan volnék, mint a nácik, akik már eleve tagadják az emberi gondolat jogosságát. A gondolatszabadság, amennyiben intellektuális és szellemi konformizmussal jár együtt, számomra csak kiüresedett formula. Nem érem be André Breton gondolatszabadságával.
Egyébként egyértelmű, hogy ő milyen szerepet játszott és ki mellett állt?
Azt hiszem egyenes dolog, amíg van francia hadsereg, annak a része és a mellett harcol.
Annak ellenére, hogy leszerelik.
Leszerelték, és ott igen, hát várták, hogy mi lesz, igen. És aztán el is ment, mint ahogy a Breton.
Hát rengetegen emigráltak Franciaországból.
A francia szellemi élet nagy része. Érdekes, hogy Picasso Párizsban maradt, az szinte véletlenül tudja meg az ember, ez teljesen furcsa. A nagy festők is mind, egyrészt délre mentek. Aztán délről, mikor a visi kormány megszállta a déli Franciaországot, és megszüntette ezt az önálló látszat államot, akkor legkésőbb, akkor 42-ben elmentek Amerikába. Nagyon kevesen maradtak egyébként. Párizsban volt, de a Cocteau ott maradt.
Például elment Renoir, és igen, például a Renoir villájában írja a Hadirepülő című nagyon elhíresült művét, ami nagyon sokáig tiltott könyv volt.
Hát ez nagyon érdekes, mert például Hadirepülő... Egyrészt tiltott voltam, megszállt Franciaországba, de most arra szeretnék ítélni, csak a dátumozáson láttam francia kiadásban, hogy 42-ben megjelent Franciaországba. Ha nem tévedek, ott egy zsidó pilótatársáról ír, akit a legnagyszerűbb pilótának, legnagyszerűbb bajtársának nevez. Mondtam, hogy furcsa, hogy megjelent 42-ben Párizsba is a könyv, de aztán betiltották emiatt.
Párizs 1925 vagy 1926. Mamácskám. Mama, azt várom a nőktől, hogy lecsitítsák ezt a belső nyugtalanságomat. Azért van rájuk akkora szükség. A mama nem tudja, milyen nehézkesek vagyunk, hogy fölöslegesnek érezzük az ifjúságunkat. Nem tudhatja, mit adhat egy nő, mit képes adni. Nagyon egyedül vagyok itt a szobában. Ne higgye, mama, hogy legyőzhetetlenül törtek rám a sötét gondolatok. Mindig így megy, amikor kinyitom az ajtót, ledobom a kalapom. Érzem, hogy véget ért a nap, és elfolyt az ujjaim között. Ha minden nap írnék, boldog lennék, mert megmaradna a napokból valami. Nagyon meglep, ha azt hallom, milyen fiatal vagy. Mert arra lenne leginkább szükségem, hogy fiatal legyek. De nem szeretem azokat, akik tapicskolnak a boldogságban, mint es, és már nem tartanak sehová. Nyughatatlannak kell megmaradnunk, hogy megfigyelhessük a környező világot. Ezen kívül félek a házasságtól. A nőtől függ. Mégis csábító visszamenni a tömegbe, de a nő eltűnik, ráadásul akire szükségem lenne, az meg 20 nőből tevődik össze. Sokra vágyom, hogy ne kezdjek fuldokolni tüstént. Dermesztő a hideg odakül. Még a kirakatú fénye is metsző. Forrón ölelem. Nem fújok egy szájból hideget és meleget, de azért megállhatna. Antoine.
Három nő, aki nagyon fontos volt az életében. A nőkkel való kapcsolatai alapvetően nem sikerültek.
Volt egy olyan barátnője, az Ismeretlen Hölgy néven írt hozzá leveleket. Na most én valahol azt olvastam, hogy képzelt személy. Ha képzelt személy, akkor Mikes Kelemen-szerű, de nem édesnéném, hanem
édesszerelmem.
Ismeretlen Hölgyként nevezik. Volt a felesége, aki egy argentin újságíró özvegy, akit Argentina vett, ez a Consuelo, és aki maga is írónő, Louise de Villemorin, szintén grófnő származású, akinek a filmhez is köze van, mert a Louis Malle első filmjét, ami egy klasszikus francia regényből készült, ezt a Louise de Villemorin írta. Ezen kívül egy Pálfi gróf nevű magyar grófnak is szeretője volt.
Vagy Eszterházinak is. És pont 40 és 44 között van ő Magyarországon, pont akkor, amikor Exupéry az amerikai emigrációban él.
Teljesen jól mondta, hogy valahogy a nőkkel hiába volt ilyen sármos csapodán. És nem csak csapodán, mert sármos és hódító, nem tudom micsoda, vagy mégse sikerültek az ő, és például van ez olyan levele, hogy 3 év szabadságot kér a feleségétől, és elmegy föl a repülőbe.
Vagy repülőbe. Mondom, hogy ez neki szabadságot szóval jelentett.
A nyilvánvaló menekülés, hát ha valaki már a feleségétől inkább elmegy és hadirepülő, ahol lőnek rá, hát az egész szép megnyilvánulása. Menekülő hős, bár ki tudja, ami mély lélektápa, minden hős menekül.
Haragja egyszeriben kihamvad, mint egy gyilkosság után. Ahogy kimondta, maga is elképed. Genevieve falfehéren lép egyet az ajtó felé. A férfi előtt nem kétséges, milyen képet visz magával róla. Holott egyebet sem akart, mint a nemesség színében tetszelegni. És most szeretné mindenáron eltörni ezt a képet. Szeretné helyrehozni. Szeretne erőnek erejével egy szelidebbet kényszeríteni az asszony lelkébe. Hangja váratlanul megtörik, úgy mondja: bocsáss meg, gyere vissza, őrült voltam. Az asszony félig visszafordul, keze a kilincsen. A férfinek olybá tűnik, mint egy megriadt vad. Legkisebb mozdulatára is kész elmenekülni. Így hát nem mozdul. Gyere ide, beszélnem kell veled. Nehéz dolog. Az asszony csak áll. De hát mitől fél? A férfit már bosszantja ez az oktalan félelem. ki akarja jelenteni neki, hogy őrült volt, kegyetlen, igazságtalan, és kettőjük közül az igaz ember Genevieve, egyedül csak Genevieve. De ehhez az kell, hogy az asszony előbb közeledjék hozzá, mutasson bizalmat, szolgáltassa ki magát. Akkor aztán majd megalázkodik előtte. És akkor Genevieve is megérti. De nem lenyomja már is a kilincset? Erlin feléje nyúl, és durván elkapja a csuklóját. Az asszony lesújtó megvetéssel méri végig. A férfi megköti magát. Most, ha törik, ha szakad, le kell igázni az asszonyt. Meg kell neki mutatni az erejét. Azt kell mondania. Látod? Nyitva a kezem. Húzta az asszonyt. Törékeny karjánál fogva előbb szeliden, aztán gorombán. Genevieve fölemelte a kezét, hogy pofonüsse, de a férfi ártalmatlanná tette. És most már fájt neki. És a férfi érezte, hogy fájdalmat okoz neki. A gyerekekre gondolt, akik megfogják a vadmacskát, és majdnem megfojtják, hogy megszelidítsék, erőszakkal is megsimogathassák. Hogy jók lehessenek hozzá. Mélyet lélegzett. Mindennek vége. Fájdalmat okoztam neki. Egy pillanatig eszelős vágyat érzett megsemmisíteni Genevieve-vel együtt a képet, melyet önmagáról formált, és amely őt magát is megijesztette. Végre meglazult ujjainak szorítása, és közben különös tehetetlenséget és ürességet érzett. Az asszony sietség nélkül lépett odébb, mintha a férfi most már valóban nem volna félelmetes, és mintha most már nem is árthatna neki többé. Megszűnt létezni.
Van egy dokumentum jelleg a művenek, azok nagyon jók szerintem, ahol elmondja, hogy mi történt vele. Egy pilóta szemével, aki még írni is tud, sőt, nagyon jó író, kapjuk meg egy igazi interkontinentális vagy egy amerikai országok közti repülés történetét, minden másodpercét, a legjobb színvonalát ott éri el.
Agadir változatlanul néma. Figyeljük, lessük a hangját. Ha más állomással beszél, belebeszélünk. Leülök. Hogy csináljak valamit, felveszem az egyik hallgatót. Egyszerűen egy zsivajgó madárház kellős közepébe pottyanok. Hosszú jelzések, rövid jelzések, trillák, sebesen. Nem igen értem ezt a nyelvet. De lám, mennyi hang az égen, melyet kihaltnak hittem. Három állomás beszél. Az egyik elhallgat. Egy másik rákezdi. Ott? Bordó, az önműködőn. Éles, gyors, messzi futam. Majd egy megfontoltabb, lassúbb hang. És ott? Dakar. Komor hangszín. A hang elhallgat. Újra kezdi. Megint elhallgat. Megint újra kezdi. Barcelona hívja Londont, és London nem felel. Valahol messze, nagyon messze, Assisi mesél valamit. Halkan, hangfogósan. Milyen csodálatos találkozó a Szaharában. Egybegyűlve egész Európa madárhangú fővárosaival, ahogy kicserélik titkaikat. A rádiós szemét meg egyre az órára függeszti. Nem tudom miért, és folytatja hívásait. Hallotta? Nem. De Casablancával beszél, majd megtudjuk. Angyalok titkait lessük ki orvul. A ceruza tétovázik. Lecsap. Betűt rajzol. Egyet. Még tizet sebesen. Szavak formálódnak, mintha kivirágzanának. Tudósítás Casablancának. Gazember. Tenerife elnyomja Agadirt. Bömbölő hangja betölti a hallgatót, de egyszerre megszakad. Kezdett 6:30-kor. Tovább indult. Tenerife megint közbeokvetetlenkedik. De én már eleget tudok. 6:30-kor a postagép visszatért Agadirba. Köd? Motorhiba? És nem indul tovább. Csak 7:00. Nincs késése. Köszönöm. Meddig élhetek még? 10 másodpercig? 20 másodpercig? Most már szakadatlanul rázkódtatnak a dörrenések. A közeliek olyan hatással vannak a gépre, mint mikor sziklák omlanak egy kordéba. Csak nem zenei hangon zeng meg belé a repülőgép valami furcsa sóhajjal, hanem ezek csak elvétett lövések. Van aztán olyan is, mint a villámcsapás. Minél közelebb van, annál inkább leegyszerűsödik. Némelyik megrázkódtatás elemi erejű. Ilyenkor a szétcsattanó lövedék belénk is vágja a szilánkjait. A nagy ragadozó nem löki fel az ökröt, mikor meg akarja ölni. Függőlegesen, pontosan mélyezti bele a karmait. Hatalmába keríti az ökröt. A célba találó lövedékek is olyan simán ékelődnek bele a gépbe, mintha izomba. Mostanában, mikor külföldön keveslik áldozatunkat, eltűnődöm, elnézve útnak induló és elpusztuló repülőinket. Mi át az, aminek odaadjuk magunkat? Van-e még, akinek a nevében cselekszünk? Mert meghalunk. Mert 150 000 francia már meghalt 2 hét óta. Még csak nem is valami különösen erős ellenállásra utalnak ezek a halottak. Én nem is hirdetek különösen erős ellenállást, az lehetetlen. De egy-egy maroknyi gyalogos lemészároltatja magát egy védhetetlen majorban. De a repülőosztályok úgy olvadnak el, mint viasz a tűzben. Mi is, a 2/33-as osztály tagjai. Miért vállaljuk még mindig a halált? A világ megbecsüléséért? De hiszen a megbecsülés feltételez egy ítélkező személyt. Van-e köztünk olyan, aki bárki teremtett lénynek megadná az ítélkezés jogát? Annak az ügynek a nevében harcolunk, amit mi közös ügynek tartunk. A szabadság forog kockán, nem csak Franciaországé.
Annak mi lehet az oka, hogy magyar nyelvterületen a kis herceg híresült el, és tulajdonképpen azért mindenhol a kis herceg híresült el. Mert szittuk mi, hogy erkölcstan, tanmese a szeretetről, mégis mindenhol a bestseller. Gyerekek és felnőttek között.
Van, nagyon jól el, majd, hogy nem szavalható, franciaországban Gérard Philippe mondta el lemezen.
J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Hein?
Dessine-moi un mouton.
J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Il ne semblait ni égaré, ni mort de faim, ni mort de fatigue, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 miles de toute région habitée. Mais qu'est-ce que tu fais là?
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, je sortis de ma poche une feuille de papier, un stylographe, et je dessinai. Il regarda attentivement.
Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre.
Je dessinai un autre mouton.
Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes.
Je refis donc encore mon dessin.
Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps.
J'avais hâte de commencer le dessin.
100 éve született Antoine de Saint-Exupéry. Műveiből Rónai György, Pór Judit, Lóránt Zsuzsa és Bíró Zsuzsa fordításában, Serez Zoltán, Hirtling István és Gerhard Philipp előadásában hallhattak részleteket. Zenei munkatárs Gebauer Mária, szerkesztő Pál Melinda, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette 2000-ben, és legutóbb ugyanabban az évben, június 29-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak.